Mennyei Atyánk, Te hozzád jövünk, akitől fakad minden élet, minden előmenetel, minden áldás. Köszönjük, hogy nem csak szájjal vallhatjuk, hogy jó vagy, tökéletes és szent Isten vagy, hanem hogy az, amit végzel bennünk, az új emberünk is erről tesz bizonyságot, és örömmel harsogjuk bele a világegyetembe, hogy nincs nálad jobb, igazabb, tökéletesebb sehol. Köszönjük, hogy ránk találtál, és hogy mi is megtalálhattunk Krisztus Jézusban téged. És köszönjük, hogy ő benne nem csak az életet találtuk meg, de azt is, amit jelent az, hogy testben lehetünk az ő testébe. Köszönjük a testvéreket, köszönjük egymást. Köszönjük azok, akik itt vagyunk egymást, de köszönjük, hogy te valósággá váltottad, beváltottad azt, amit ígértél. Hogyha te éretted és az evangéliumért mondunk le a múltunk kényelmész részéről, akkor te száz annyit adsz. És igen, azt mondtad, hogy mindezt megpróbáltatásokkal együtt, de szeretnénk dicsőíteni téged a megpróbáltatásokban is, hiszen te vagy az, aki hűségesen szabadulást adtál, adsz ma, és hisszük, hogy fogsz adni a jövőben. Akik itt most eléd járultunk, különböző kérdésekkel küzdünk. Laci feleségével és gyerekeivel kapcsolatban, Zsófia tanulással kapcsolatban, én is a munkáimmal kapcsolatban, de olyan sokféle módon ott él bennünk a vágy, hogy bár a te akaratod teljesedne be, kérünk, hogy segíts, adj áldást az életünkre, igazgassad, és hogyha mi letérnénk az útról, akkor pedig kérünk tégedet, hogy légy kegyelmes visszavezetni bennünket. Alakítsd úgy a körülményeinket, a körülöttünk élő embereket, az egész történelmet, hogy mindig visszatalálhassunk hozzád. És köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy, aki nem mondasz le rólunk, nem mondasz le mindazokról, akik a te nevedet segítségül hívták. Úgyhogy kérünk, maradj áldásoddal szerte a földön azokkal, akik különböző próbáknak vannak kitéve. Áld meg a gyülekezeteket mindenütt, hát, hogy a te igaz ismeretet terjedjen a te néped között. Kérünk, hogy szabj gátat az ördögnek, aki öl és rombol és tönkretenni kívánja azt a népet, amelyik a te néped, Jézus Krisztusunk. Hát, hogy amikor a világ azt a szót hallja, hogy Krisztus, és azt a szót hallja, hogy keresztjének, akkor ne valami ösztönös irtózást töltse el őket, mert annyira tönkretették gyakran éppen a te néped, a te fiaid és leányaid ezt a gondolatot, hanem ad, hogy az élettel találkozzanak. Hát, hogy te sugározhassál ki mindazokon keresztül, akik téged vallanak megváltójuknak. Így bízunk mindannyiunkat, te rád, légy most is itt, légy az igében, légy minden gondolatban, adj el frissességet, rád figyelést, vágyat arra, hogy a te akaratodat meghalljuk és megcselekedjük. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket. Amen. Nem is tudom, hogy vezessem föl, hiszen nem lesz új a dolog. Bizonyára kitaláltátok, hogy amikor néhány hete abba hagytam Jósafát életét, akkor azért hagytam abban, mert azt ígértem, hogy majd folytatni fogom valamikor. Hát ez a valamikor, ez most lenne. Valahányszor előveszem a királyok történetét, akkor mindannyiszor egy kicsit gondba vagyok. Nem nagyon gondban, de annyira mindenféleképpen, hogy azt érzékelem, hogy egy-egy életrajz az nem olyan magas röptű, mint sem, hogyha ilyen nagy szellemi igazságokat boncolgatnánk nagy általánosságban, az elhívás, a szeretet, a kegyelem, a bűn, akármi, amiről lehet nagyon sokat valóban gondolkodni, megbeszélni. Egy-egy király élete az egy mikrokozmosz. Magunkra ismerhetünk benne, és szinte mindegyik király életében egy kicsit más az, ami végül is vetülete a mi lényünknek. Mi is sokfélék vagyunk. Különböző módon kísérthetők vagyunk. Vannak gyenge pontjaink, és picit mindannyiunknak más, vagy lehet, hogy nagyon is más. Amivel én kísérthető vagyok, az lehet, hogy számodra nem kísértés forrás, vagy sokkal kevésbé, de egy bizonyos, hogy az ördög mindannyiunkat megtalál, és minél jobban körbe tekintünk, és az Ószövetség arra valóban kiváló, hogy nagyon-nagyon sok példa álljon előttünk arra, hogy mennyire bukdácsol az ember, de arra is, hogy mennyire kegyelmes az Úr. Ezért azért én mindig visszamerek térni a királyok életéhez, mert én azt hiszem, hogy van mit tanulnunk. Jósafátról nagyon sok minden eszünkbe jut. Múltkor megbeszéltük egy jó részét, hiszen az egyik főszereplője volt annak a történetben, amikor Akháb háborút indít, és ő éppen vendégeskedik nála, és bizony lépre megy, mert jó akar lenni, mert megfelelni igyekszik, mert békességre törekszik, mert valamilyen módon mégiscsak keresni akarja vendéglátójának a kedvét, és lépre megy, és elmegy vele háborúba. Persze ugyanekkor tanulja annak is, hogy a király udvartartásában milyen nagy szerepet kapnak a udvari proféták, a hivatal emberei, azok, akik nem az Istent képviselik. 400 proféta jövendől ott a király előtt csupa jót, és bizony a test szerinti ember örömmel hallgatja ezeket, miközben pedig nem akarja meghallani azt az egy igaz szót, aki ott van az udvar közelében, de ő mindig rosszat jövendől a királynak, ez a Mikeás. Jósafát mindennek a tanúja. Rendszer szinten is tanúja. Rendszer szinten is tanúja annak, hogy a Mikeás jövendőlése válik valóra, és az ő élete is csupán azért menekül meg, mert a mindenható Isten kegyelmes. Mert végzet szerint ráosztotta Akháb a szerepet, hogy vigye el a balhét, felöltöztette királyi ruhában, míg ő nem öltözött királyi ruhába, abban a reményben, hogyha valakit majd megölnek, akkor az nem ő lesz. És végül mégis őt találja el a nyíl, és Jósafát pedig megmenekül. Ez volt a múlt alkalom, és utána egy mondattal folytatja az ige, és az pedig az, hogy Jósafát békével tért vissza Jeruzsálembe, a palotájába. Mondom, nem megérdemelt dolog volt. Mind ahogy megint rögtön a párhuzamokról beszéljek, én azt hiszem, mi sokszor belegyalogolunk a veszedelembe. Nagyon sokszor talán éppen az ilyen megfelelési vágyunk okán belegyalogulunk, és nagyon gyakran tényleg csak kizárólag a mindenható Isten kegyelme az, hogy mégsem ér bennünket a veszedelem. Szeretjük a 91. Zsoltárt, ez az, aki a felségesnek rejtekében lakozik, aki a mindenható árnyékában nyugszik. És azért alapvetően ez a király egy jó király volt, akinek a szívének ez volt a vágya. És hangsúlyozom, a mi életünkben is sokszor azt látjuk, hogy a szívünknek a vágya nem mindig egyezik azzal, amit utána teszünk. Gyere, Tibor, nagyon jó, hogy... Szia! Szóval nem mindig az a szívünk vágya, amit teszünk. Én nagyon gyakran vagyok úgy a bukdácsolásaim között, hogy ennek ellenére azt érzem, hogy a felséges rejtekében lakozom. Ennek ellenére azt hiszem, hogy vagy azt érzékelem, hogy a mindenhatónak árnyékában nyugszom, és újból és újból fölcsendült bennem is az ígéret, hogy mivel a felséges választotta hajlékul, azt nem illeti a veszedelem, és csapás sem közelget a sátorához. De ez az érem egyik oldala. Ez a kegyelem oldal, mondhatnánk a mai nyelvvel. Aztán van ennek egy igazság oldala. Hazaérkezik Jósafát, és Jéhu próféta megy hozzá. És azt mondja Jéhu próféta neki, hogy Isten haragszik rá. Isten megóvta, Isten megmentette, de Isten haragszik rá azért, hogy az ellenséget választotta, nem pedig az Istent választotta. Azt mondja neki, ekkor elébe ment Jéhu próféta, Hanáni fia, és azt mondta, hát az istentelennek kellett segítened, és az Úr gyűlölőit szeretned. Ezért nagy az Úr haragja ellened, de némi jó dolgot is találtam benned. Hogyha jellemezni kellene Jósafátot, akkor azt mondanám, hogy az ő gyengéje a kiegyezéses kapcsolat volt. Ő a kiegyezésre törekedett. Nem tudom, hogy nektek milyen a jellemetek, de én úgy látom, hogy nagyon sokan közülünk kerüljük a konfliktust. Nagyon sok olyan embert ismerek, a keresztény embert is, aki a kiegyezéses kapcsolatra törekszik. Arra, hogy valahogyan az életében, amikor ilyen krízisekbe kerül bele, akkor nem ilyen nagyon határozott állásfoglalást képvisel, hanem ha lehet, akkor azért igyekszik megkeresni azokat a megoldásokat, amelyek mellett a kapcsolatai nem sérülnek. Nála visszaköszön. Történetéből talán az első ilyen nagyon jelentős, amit megismertünk, az valóban ez az Akhábbal való kiegyezés. Egyáltalán az, hogy sógorságot szerzett a gonosz és istentelen királlyal. Aztán kiegyezés volt az, hogy noha a lelkiismerete folyamatosan szólt, hogy ne, ettől függetlenül fölvállalta, hogy háborúba megy, és nem csak saját maga életét tette kockára, hanem azokat a júdabeli férfiakat, a hadseregét is, aki az ő parancsára vonult egy ilyen istentelen háborúba. Isten haragszik ezért, de az a szép benne, hogy ez a harag, ez nem egy vak harag. Isten nem vakítja el az indulat. Egyszerűen az ige, amikor azt mondja, hogy Isten haragszik, akkor körülbelül annyit mond, hogy az Isten szentségéhez ez nem fér hozzá. Pál mondja ezt a római levélben, hogy Isten haragszik, és hogy Istennek a haragja megnyilvánul a mennyből az emberek minden hitetlensége és minden hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal föltartóztatják. És higgyétek el, ez nem csak egy ilyen nagy totál kép a hitetlen világról. Ez egy nagyon precíz állásfoglalás, amikor azt mondja, hogy valahányszor, és minden emberbe én is beletartozok, meg te is, valahányszor hitetlen vagyok, valahányszor hamisságba megyek bele, csúsztatásba, kiegyezésbe megyek vele, amikor valahányszor az igazságot, az Istennek a valóságát, az Istennek a tervét föltartóztatom hamissággal, akkor Isten haragszik. Van ez a két ellentétes szó, és mind a kettő nagyon jelentős szerintem az igében, az új szövetségben. Pál elmondja ezt, hogy az igazságot föl lehet tartóztatni hamissága. Megakadályozni nem lehet, hogy Isten igazsága érvényre jusson. De a döntéseink, az apró döntéseink is, az apró hitetlenségünk is, olyan dolgok, amire azt mondjuk, hogy ez jelenbeli gyengeség nálunk, alkati tényező, ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az Isten országa már még nincsen itt. Hát most ez egy emberi logika, és mondhatnátok azt, és joggal mondhatnátok, hogy egyikünk se tudja, és így is van, egyikünk se tudja. De Jézus arra tanít, hogy legyen az a szívünknek egy vezérfonala, hogy jöjjön el a te országod. Legyen a vezérfonal, hogy legyen ez a te akaratod, és a vezérfonal az, hogy ahhoz, hogy ez megtörténhessen, bocsásd meg mind azt, amikor mi belegyalogolunk a kísértésbe, elbukunk, és emiatt föltartóztatjuk ennek az országnak az eljövetelét. Másik ilyen nagyon kedves igém az a Péter levele, amikor ugye azt mondja Péter, hogy mivel tudjuk, hogy mindezek elmúlnak, az a folytatja, hogy milyennek kellene lennetek nektek a ti szent életetekben és isteni tiszteletetekben, nektek, akik várjátok és siettetitek a Krisztus eljövetelét. Föl lehet tartóztatni a hamissággal, örökre nem, de a szabad akaratunk okán részesei lehetünk annak, amit Péter ugyanitt mond, hogy sokan késedelemnek állítják, pedig nem késedelem az, hanem csak Isten türelmesen vár, hogy mindenki megtérésre jusson. Föl lehet tartóztatni, de siettetni is lehet, és ez az övéinek a missziója ezen a földön, hogy azzal, hogy Isten kiábrázolódik rajtuk, hogy Istenben élnek, azzal futnak és sietnek az Isten országa eljövetelére, és nem csak maguk sietnek, hanem közelebb kerül az a nap, amikor Krisztus eljön, hiszen betelik azoknak a száma, akik az életükkel azt példázzák, hogy az Isten jó, és hogy igen, szabad akaratukból engedték meg, hogy Isten és Krisztus ő bennük élve meggyőzze a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Szóval Isten haragszik, de Isten kegyelmes. Isten haragszik, de nem vakítja el a harag, hanem személy válogatás nélkül értékeli a jót. És azzal folytatja a próféta is, hogy de Isten látott benned valami jót, és azt hangsúlyozza, hogy mert az Isten keresésére adtad magad. Én nekem ez egy nagyon bíztató gondolat. Ez az Isten keresésére adtad magad mondatban nincsen teljesítmény. Ebben, én gyakran mondom ezt a szót, ebben egy szándéknyilatkozat van, ami mellett kitartok. Az van mellette, hogy nem alkuszok meg kevesebbel, mint sem, hogy szeretném keresni és követni az Istent. És közben persze, nagyon sokszor az életem nem ez bizonyítja, mert élnek a régi reflexek, mert bizony kísérthető vagyok, és sőt, belegyalogolok magam is észrevétlenül is a kísértésekbe, és aztán csak az a könyörgésem maradt, hogy szabadíts meg ennek a káros következményeitől, szabadíts meg a gonosztól, adj bűnbocsánatot, és engedd meg, hogy a reszkető térdeket megerősítve ismét fölálljak, és ismét abba az irányba menjek, úgy köveselek téged, ahogyan az dicsőít az egész univerzum előtt, hogy íme egy ember, íme egy embercsoport, íme az enyém, akiket nekem adtál, akik közül senki nem veszett el, hanem mindenki abba az a vágya, szíve vágya, hogy keresse az Istent. Miért mondja a próféta? És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten tulajdonképpen azt mondja, hogy akarom, hogy tudjad, hogy mi a te alkati gyengeséged. Akarom, hogy tisztába legyél vele. Azért küldök hozzád testvért, embert, alakítom a körülményeket, hogy tudjad, hogy én ennek nem örülök. Mi gyakran nem akarjuk észrevenni ezt a szót. Az én házam, az én váram, az én aurámba ne férkőzzön bele más. A kritikát nehezen viseljük. Nem is nagyon tudjuk jószerivel, nincs már a mi az múltunkban annyira benne az, hogy szeretettel elfogadni az építést. Ha hozzám oda jönne bárki, és azt mondaná, hogy haragszik rád az Isten, akkor hát lehet, hogy az ösztönös válaszom az volna, hogy honnan tudod. Te rád nem haragszik? Te még soha nem csináltál rosszat? Egyáltalán hogy veszed magadnak a bátorságot, hogy Isten nevében azt mondjad, hogy én megítéld azt, amit én csinálok? Söprögess a magad háza táján. Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, mielőtt hozzám jössz, hogy a szálgát kivedd belőle. Hihetetlen, hogy hogy fölvérteztük magunkat, még igékkel is. Annak érdekébe, hogy ne lepleződjék le mindaz, ami bennem hamisság. Ami nem az Isten igazságát mozdítja elő, hanem hátráltatja az igazságot. A saját hamisságom. Úgyhogy nem könnyű megtanulni, és nagy kegyelem az Istentől, hogy oda küldi a prófétát Jósafáthoz, hogy nézzél már szembe azzal, hogy azért ez nem olyan, hogy te hazatérsz békességben Jeruzsálembe, elsöpörjük a szőnyeg alá, és minden megy tovább a maga rendjében. Király, arra gondoltok, hogy az apja, amikor uralkodása vége felé hasonló helyzetbe került, emlékeztek, ő egyszerűen lefizette a Szíria belieket, Ben-Hadádot lefizette, hogy vonuljon Izrael ellen, hogy Izrael elvonuljon az ő határaitól. Kvázi hasonlóképpen szövetségre lépett az Isten ellenségeivel, és ugye ezt a proféta szemére vetette, ez a hanáni proféta, akkor ő nem így reagált. Ő megharagudott. Nem fogadta el, hogy Isten haragszik rá, hanem ő haragudott az Istenre, sőt, haragudott a prófétára, és börtönbe vetette a prófétát, amiért tolmácsolni merte azt, hogy Isten nem látja jó szemmel azt, amit ő tett. Azért ez egy óriási különbség a két ember között. Amíg Ásza rosszul reagált és börtönbe vetette, addig Jósafát elfogadta az intést. Szóval szeretném így elfogadni az intést. Én időnként mondom nektek, hogy szóljatok nyugodtan, amikor bármi olyan van, hogy Zoli fejbe kéne verni téged. Nem nagyon csináljátok, pedig én komolyan gondolom, úgyhogy újból kérem, hogy egészen nyugodtan és élhettek vele. Jó? Hogy olvasok föl ezzel kapcsolatban két igét, ami mindegyiket nagyon jól ismerjük. Szerintem a keresztény igei kincsestár két nagyon fontos eleme. Az egyik az az Ézsaiás könyv, az 55. rész, mert arra mutat rá, ami a lényeg, az Isten keresésére ad magad. Attól függetlenül, hogy tudod, hogy még messze vagy a céltól. Azt mondja, keressétek az Urat, ami megtalálható. Hívjátok segítségül, ami közel van. Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös ember a gondolatait. Térjen az Úrhoz, ami Istenünkhöz, és ő könyörül rajta, mert ő bőkezű a megbocsájtásban. És akkor a sokszor idézett mondat, mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az Úr. Mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. 55. rész volt. Ugye érzitek, hogy keressétek az Urat. És lehet, hogy nem fogjátok érteni a többit, de az Úr ma megtalálható. Keressétek, és amikor megfed, akkor hagyjátok el. Akarjatok partnerek lenni abban a folyamatban, amit az Isten szeretne, hogy tegyetek. Keressétek, hagyjátok el, újuljatok meg a ti gondolkozásotokban, változzatok el a ti elmétek megújulása által. És Isten pedig nem csak könyörül, hanem használatába fog bennünket. És a gondolatairól mondja Jeremiás, hogy én ismerem azokat a gondolatokat, amelyek rólatok gondolok, békességre, és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak néktek. Én szerintem nagyon sokszor azért nem megy az ember az Isten elé, mert nem számol ezzel, hogy az Istennek a gondolatai azok békességnek a gondolatai. Sokszor amikor erre gondolunk, akkor az asszociációs mezőnkben inkább a hú, megbüntet. Hú, félek tőle. Hát nem azt mondta, hogy haragszom rá. És nálunk a harag az össze van kötve egy olyan típusú testi fenyítéssel, gondolkodással, szeretet megvonással, akármivel, amire éppen Ézsaiás azt mondta, hogy ez a gondolkodás, ez nem az Istennek a gondolkodása. És Jeremiás is azt mondja, hogy az én gondolataim a békességnek gondolatai, hogy kívánatos véget adjak nektek, reménységet és jövőt. És azzal folytatja, hogyha ezt elfogadjátok, ha ezzel számoltok, ha végre megszűntök azoktól a görcsöktől, amikben éltek, akkor majd segítségül hívtok engem, eljöttök és imádkoztok hozzám, és én meghallgatlak titeket. Kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Megtaláltok engem, ezt mondja az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Nem tudom, hogy van-e ennél nagyobb reménység és öröm, hogy Isten azzal biztat bennünket, hogy higgyük el, hogy jót gondol felőlünk, adjuk meg magunkat, és amikor megadjuk magunkat, akkor jön el az a pillanat, hogy teljes szívből tudjuk keresni őt. Addig csak fél szívből keressük, addig, ameddig a kényelmi zónánkba belefér. Oly módon keressük, hogy ne kelljen szembenézni a háborgó lelkiismeretünkkel. Oly módon keressük, hogy ne kelljen vádolást érezni a szívünkben, mert azt nem akarjuk. Pedig nehezen hiszük el, hogy Isten nem vádolni akar bennünket, hanem helyreállítani akar. Azt akarja, hogy az ő dicsősége nyilvánvaló legyen az övéi. És az csak úgy tud nyilvánvaló lenni, hogy először meggyőz bennünket az ő szeretetéről, ugye ez volt az 1 János, az első Jánosnak a nagy tanúsága, meggyőz bennünket először arról, hogy ő szeret bennünket, hogy utána kiáradjon rajtunk keresztül ez a szeretet, és meg tudja győzni a környéken lévőket is arról, hogy mi nem félelemből élünk, hanem szeretetben élünk. Hogy mi az Isten keresésünk, az nem egy törvény előírásának a betöltése, hanem egyszerűen azért keresem őt minél jobban, hogy minél teljesebben élni tudjon bennem, hogy meg tudja ölni bennem mindazt, amiért ő haragszik, és amiért én egyetértek vele, hogyha ő haragszik. Noha tudom, hogy emiatt ő nem fog engem kitagadni, meg nem a fenyítéssel fog magához édesgetni, hanem a szeretetével fog magához édesgetni, de egyetértek vele. És amikor egyetértek vele, akkor tudom őt keresni teljes szívből. És az az ígéret, hogyha ez úgy lesz, amikor eljön a pillanat, hogy teljes szívünkből keressük, akkor megtaláljuk, és jóra fordítom a ti sorsotokat. És már is ott vagyunk a Róma 8-nál, amelyiket sokat idézünk, de talán több benne a rutin, mint a gondolat, amikor azt mondja, hogy minden egyaránt javára van annak, aki az Isten szereti. Mind aki az ő végzése szerint elhívott, választott. Valamilyen dolognak a betöltésére, elvégzésére, aminek az az egyetlen akadály, hogy nem hiszük el, hogy szeret, nem bízunk benne, nem akarjuk megkülönböztetni a jót a rossztól, föltartóztatjuk a saját önös védelmünk érdekében az igazságot a mi saját hamisságunkkal. Miközben ha egyszer, nem egyszer, de hogyha ráállunk erre az útra, hogy neki van igaz és az a jó, amit ő mond, akkor megtapasztaljuk ezt a kívánatos véget. No, tehát Jósafát megalázta magát, elfogadta az intést, és utána azt írja az ige, hogy egy ideig Jeruzsálemben tartózkodott, azután pedig kiment a nép közé, Bérsabától fogva egészen Efraim hegységéig, és az Úrhoz, atyáik istenéhez térítette őket. Mármint a népet. Azonnal eszembe jutott a jelenések könyve, a második rész, és ott a hét gyülekezeteknek rögtön az eleje az efézusi gyülekezet. Az efézusi gyülekezet, amelyik Isten azt mondja, hogy az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezzél vissza azért, hogy honnan estél ki. Na, ez nehéz megtenni. Emlékezz vissza, hogy honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cseleked, különben hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat a helyéből. Ami miatt eszembe jutott, ez az, és az előbbi cselekedeteket cseleked. Hogy hogy ment benne végbe a megtérés, a proféta szavaival kapcsolatban nem mond részleteket az ige, de azt mondja, hogy visszatért ahhoz, amit előtte cselekedett. Ha bárki szeretné, egyébként ez a 2 Krónika 19 és a 2 Krónika 20 időnként a Királyok könyve, 1 Királyok 22 az, ami még itt leginkább az életrajzhoz hozzátartozik. Szóval visszatér. Visszatér ahhoz, hogy hirdesse az Isten igazságát a nép között. És én azt hiszem, hogy csak azt tudja ezt tenni, aki saját maga is ebbe gyökerezik bele. Kinevez bírákat minden városba. Kiküldi őket, és létrehoz fölöttük egy olyan testületet, amelyik Jeruzsálemben székel, tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy a központi bíróság, amelyik felügyeli a városonkénti bíráknak a tevékenységét. Hát egy pillanatra elgondolkodtam. Egyszerűen azért, mert azt látom, hogy a királyságnak ez az intézkedés, ez egy olyan dolog, ami hát tőlem idegen. Hivatali tekintéllyel ruház föl a király embereket. Hivatali tekintéllyel. Kinevez bírákat, akiknek feladatuk az, hogy tanítsanak, mert a bírák nem csak és kizárólag peres ügyekben ítélkeztek, hanem tanítottak, és Isten akarata szerint tegyenek igazságot, és föl is hívja a figyelmüket arra, hogy ez egy hihetetlen nagy felelősség. Azt mondja, hogy nézzétek meg jól, hogy mit cselekeztek, mert nem emberek nevében, hanem az Úr nevében ítélkeztek, aki veletek lesz az ítélettételben. Azért féljétek az Urat, és vigyázzatok arra, amit tesztek, mert az Úrnál, ami Istenünknél nincsen hamisság, sem személyválogatás, sem vesztegetés elfogadása. Megint attól tartok, hogy kicsit túlságosan belementem a részletekbe. Köszönöm a türelmeteket. De ugye azért érzékelitek, hogy ez a dilemma azért dilemma, mert most egy olyan korszakban élünk, ahol a hivatali tekintélynek már nem szívesen adunk helyet. Azt mondjuk, hogy lejáratta magát. Az a fajta hivatal központúság, amit a kereszténység az elmúlt 2000 évben szép lassan elfogadott és magáévá tett, az annyira kiábrándítóvá vált napjainkra, hogy úgy vagyunk vele, hogyha hát nem ha csak lehet, hanem egyszerűen nem kell a hivatali tekintély. Nagyon sok ember így van vele, nem kell a hivatali tekintély. Nekem van egy tekintélyem, az a mindenható Isten, az az Úr Jézus Krisztus, és ez nekem bőségesen elég. Én most kirakom a 3 pontot, mert csupán azt szeretném érzékeltetni, hogy Istennek a gondolkodásmódja sokkal komplexebb, mint a mi gondolkodásmódunk. Ha most megkérdeznétek, hogy akkor kell vagy nem kell, akkor én azt gondolom, hogy nem tudnék megint csak kategórikában választ adni. Azt tudnám mondani, amit itt Jósafát mond nekik, hogy amennyiben jól csináljátok, akkor áldás van rajta. Amennyiben rosszul csináljátok, akkor tudjátok azt, hogy Istennél nincsen személyválogatás. És bizony, amikor nem az ő igazságát képviseled, hanem a hivatalod ellenére, amit úgy kaptál, a hamissággal föltartóztatod az igazságot, akkor az van, ami a római levél mond, hogy Isten haragja mennyből megnyilvánul minden ember ellen. Minden hitetlenség és minden hamisság ellen. Szóval ez egy ilyen sok tényezős dolog, amiben én csak annyit érzékelek, hogy miközben a lehető legfontosabb dolog a Jézus Krisztusnak a tekintélye mindannyiunk életében, azért ismer a római levél olyan mondatokat is, amelyik azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a felettetek álló hatalomnak, és most nem részletezem a mienségét a hatalomnak, csak a szívnek az indulatát próbálom, hogy Isten belevetít egy rendet ebbe a világegyetembe. Isten nem azt akarja, hogy káosz legyen, és Isten azt sem akarja, hogy szóló hívők legyenek, akik fölött nincsen senki soha, hanem mindig azt gondolják, hogy mi jók vagyunk, meg elegek vagyunk, és amikor tévednek, és Isten valaki hozzájuk küldene valakit, akkor azt mondjuk, hogy ki tett téged bírává én fölöttem. Hát, ilyen ez a dolog. Én miközben tényleg az a szívem vágya, hogy ez Krisztus legyen az igaz tekintély mindannyiunk szívében, a közben legalább az a típusú tekintély jó, hogyha él, amelyik arról szól, hogy ha vétkezik a te atyád fia, akkor menj el, akkor mondd meg, akkor ne az a fajta közömbösség legyen benned, hogy mi közöm hozzá, csak megbántani tudnám. Hogy ne csupán az az érzés legyen, hogy konfliktust kerülünk, meg kiegyezésre törekszünk, és ez a nagy kiegyezésre törekvés végül is összemossa a hamisságot az igazsággal. Isten adhat benne bölcsességet. Szóval Jósafátnak jók voltak a szándékai. Jósafát készítette a népet egy olyan típusú egységre, amelyik már nagyon hiányzott a nép életéből. És azt gondolom, hogy azért volt ez a bírák kinevezése egy nagyon átgondolt lépés, mert azt látom, hogy az emberek, amikor kiábrándulnak egy rendszerből, akkor nagyon gyakran kiábrándulnak az Istenből is. Amikor az Izrael életében különösen nagy hangsúlyt fektetett erre Isten minden prófétán keresztül, amikor elnyomják a szegényt, amikor kizsákmányolják, amikor az özvegyet kihasználják, elveszik, elviszik, akármi. Tehát ugye mindaz, ami előfordult az akkori ember életében, ha ezt egy istenfélőnek kikiáltott királyság, vagy egy istenfélőnek kikiáltott kereszténység, akárki teszi, akkor ez azt szüli, hogy az emberek kiábrándulnak. És nagyon gyakran nem csak a rendszerből, hanem az Istenből is. Valószínű, hogy mindenki tud a saját környezetébe olyat, aki egy csalódott abban, hogyha ilyen a kereszténység, akkor nekem nem kell. Ha ilyen ez a gyülekezet, akkor nekem nem kell a Krisztus. Úgyhogy helyreállítani azt, hogy Isten igazsága szerint kormányozni a népet, az egy hihetetlenül fontos lépés volt a judabeliek számára, hogy visszatérjenek ahhoz a bizalomhoz, hogy Isten jó, hogy Isten igazságosan ítél azokon keresztül, akiket fölénk rendelt, mert különben a saját útjaikra tévednek, és gyakran a bálványimádásnak, a saját házi bálványainknak akár a hátterében az áll, hogy csalódva az Istenbe fölállítjuk azt, amiben mi hiszünk. Nem tudjuk, meddig tartott ez az időszak, de azt tudjuk, hogy sikeres volt. A következő események mutatják be azt, hogy mennyire sikeres volt. Ez alatt az idő alatt, amíg azt mondja az ige, hogy békességben élt a nép, ez alatt az idő alatt az ördög már készíti a következő megpróbáltatást, és a környező népek, a moábiták, az ammoniták, amik ugye dél-délkelet irány, és a Szeír hegyén lakók szövetkeznek egymással, hogy elpusztítsák Jósafátot az ő országával. Történet úgy érzékelteti, hogy nem tudnak róla. Nincsenek nagyon előjelek, az ördög az jól tudja intézni azt, hogy váratlan támadásokat intézzen mindannyiunk ellen. Emlékeztek, az egyik legemlékezetesebb, amikor Jézus a genezáreti tavon a tanítványokkal megy át az egyik partról a másikra, és elalszik, és a hajó hátuljában pihen, amikor azt mondja az íge, hogy hirtelen szélvész csap le a tóra. Hát engem ez megdöbbentően emlékeztet a sátán módszereire, aki akármit megtesz, és egyáltalán nem szégyellős abban a vonatkozásban, hogy elpusztítson és öljön, és akár az Isten fiát is megpróbálja idő előtt eltenni a láb alól, hogy ne tudja a küldetését beteljesíteni. Szóval jönnek a moábiták és az ammoniták, és körülbelül 40 kilométerre délre Engédi pusztaságában vannak már, amikor a hírvivők jelzik a királynak, hogy hát nyakunkon az ellenség. Két dolgot jegyez föl az íge, amilyen ösztönös emberi reakció. Az egyik az az, hogy Jósafát félt. Így, egyszerűen azt mondja az íge, hogy Jósafát félt. Baj. Jósafátot a félelem nem megbénította, és ez a titok, hanem Jósafátot a félelme az Úrhoz vitte. Na ez az, ami az előéletben alakul ki. Előélet nélkül a félelem rettegést szül, előélet nélkül reménytelenséget szül a félelem. Ugye jól emlékszünk arra, hogy a János levelének 5. része fogalmazza meg azt, hogy a teljes szeretet pedig kiűz minden félelmet, mert a félelem rettegéssel jár együtt, és aki fél, abban még nem lett teljessé az Istennek a szeretete. No, én azt hiszem, hogy mikor ilyen igéket olvasunk, akkor azt gondoljuk, hogy a mi keresztény létünkből ki van zárva a félelem. Az Úr adjon világosságot, de én azt gondolom, hogy nem. A rettegés nem kell. A rettegésben valóban kódolva, vagy a félelemben valóban kódolva van a rettegés, de nem kell, hogy elmenjünk a rettegés állapotában. Viszont a félelem az valami olyan dolog, ami körülbelül azt fejezi ki, hogy a testem nem érti azt, ami történik. Azokat az információkat, amik érnek, azokat nem tudja a testem olyan ösztönösen jól földolgozni, mint a szellemem. Földolgozza azt. Amikor Szilvi most bent volt a műtőben, 12 órakor ment be, fölhívott, hogy most visznek a műtőben, hát olyan rosszul jött rám a következő egy órában, amit nem tudtam megmagyarázni. Egyszerűen nagyon rossz volt, és néztem magamba, hogy mi hitetlen vagyok, és tudtam, hogy nem. Beszéltem az Úrral, és tudtam, hogy hát Uram, ha valakinek ezt nagyon régóta mondod, nekem nagyon régóta mondod, hogy te jó vagy, és hiszek is benne, és tudom, hogy elrejtve van a Szilvi élete is, a te kezedben az enyém is. Tudom, hogy semmi olyan nem történhet velünk, amit te nem hagytál volna jóvá. Tudom, hogy nem is fog olyan történni, ami nem ebben gyökerezne, hogy mi rád vetettük az életünket, és innentől kezdve te vagy a gazdája. Mindezt tudtam, és békén volt a szívemben, de a testem nem tudta földolgozni. A testem egyszerűen agonizált és félt. Rosszul éreztem magam, szédültem, hányingerem volt, kiszállt a tagjaimból az erő, és hát megéltem ezt, amit most nektek is mondok Jósafátról, hogy a testem az nem volt a helyzet magaslatán, miközben én békében nyugodtam az Úrban. És azt gondolom, hogy nagyjából valami az én számomra ez a különbség a között a dolog között, amikor tudom, hogy hát nem halad párhuzamosan a testem a lelkemmel. Ugye Jézus nem véletlenül azt mondja, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Mert a lélek ugyan kész, de a test erőtelen. Ez egy annyira pragmatikus megállapítás, annyira fantasztikus a helyzet fölismerése az igének és a Krisztusnak erre vonatkozóan, hogy azt mondja, hogy ezzel kapcsolatban megint azt mondom, hogy az előélet az, ami segít. Hogy vigyázzatok és imádkozzatok, és legyetek mindenkor készen. Mert amikor rátör ez az óra, akkor dől el, hogy volt-e előélet vagy nem. Jézus félt a Gecsemánéban. Jézus szónak abban az értelmében, hogy vércseppeket gyöngyözött amiatt, a agónia miatt, amit a testének jelentett ez a próbatétel, hogy a kettő szétvált egymástól. A test nem akart végigmenni ezen a dolgon, és Jézus megértve a saját testét, azt mondta, hogy ha atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de volt előélet, és azt tudtam mondani, hogy mindazáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem az, amit te akarsz. Na most ez egy vízválasztó. Vízválasztó abban az értelemben, hogy ha így készültünk, akkor a félelem is természetes, mert a test majd meg fogja győzni az Isten szabadítása. Addig pedig mi uralkodhatunk ezeken a félelmeken, ha nem is úgy, hogy abban marad a félelem, de oly módon igen, hogy tudjuk, hogy jó kezekbe tettük az életünket. Szóval ez volt a Jósafát részéről. A másik a nép oldala. Nép oldala azért nagyon érdekes, mert azt mondja az ige, és hangsúlyozza, hogy mindannyian fölgyűltek Jeruzsálembe, az Isten házának udvarába. Mindannyian. Na most, nem tudom, érzitek-e, hogy ez egy folyamatnak a vége. Ez a ösztönös cselekedet, a hova bújjunk, hova menjünk, kihez forduljunk, kitől várjunk segítséget. Megint azt mondom, előélet nélkül ezek a megnyilvánulások nem maguktól értetődőek, hogy azt írja az ige, hogy a feleségeiket magukkal vitték, a gyerekeiket magukkal vitték. És gyakorlatilag egy testként, egy nemzetként, közösen dobbanó szívvel jelentek meg az Isten házában, ahol aztán Jósafát imát mond. Föláll és imát mond. Néhány verset hadd olvassak belőle. Erre összegyűltek a júdaiak, hogy az Úr segítségét kérjék. Júda összes városából eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék. Ez a 20. résznek a 4. verse. És akkor Jósafát felidézi Salamonnak az imáját, és átadja a sorsukat az Istennek a kezébe. Azt mondja, hogy ó Istenünk, nem ítéled meg őket, mármint az ellenséget. Elmondja azt, hogy te azt ígérted. Azt mondja, ó Uram, atyáink Istene, nem te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki a népek minden országán uralkodsz? A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincs, aki megállhatna veled szembe. De jó lenne minden próbánkban ezt ilyen természetesen mondani. De jó lenne, hogyha az első reakció nem az lenne, hogy lehetne a dolgokat összerendezni. Van-e még bennem annyi kurázsi, tartalék erő, hogy megpróbálja mégiscsak az eseményeket irányítani, hanem ha ezzel mennénk az összes krízis, kisebb-nagyobb krízis helyzetben az Úr elé, hogy te vagy az egyedül Isten a mennyben. A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki nincs, aki megállhatna veled szembe. Ó Istenünk, nem te üszteléd ki a föld lakóit, a te néped Izrael elől, és nem te adtad-e azt a te barátod Ábrahám utódainak mindörökre. Itt laktak, itt építettek szent hajlékot, és ezt mondták, ez a salamoni hima, ha majd veszedelem jön ránk, háború, ítélet, dögvész vagy éhínség, megállunk-e házban te előtted, mert a te neved e házban van, és a nyomorúságunkban hozzád kiáltunk, hallgass meg és szabadíts meg minket. És most ímé, és akkor elmondja, hogy az ellenség jön ellenük. Ó Istenünk, nem ítéled meg őket, mert nincs bennünk erő a nagy sokasággal szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, hanem csak te reád néz a szemünk. Az ige nem térít most ki rá, de azért van egy, amit annak idején Salamon életének a tanulmányozásakor beszéltünk, hogy ezek nem feltétel nélküli ígéretek voltak. Tehát mindez, amit most itt elmond az Istennek Jósafát, amögött az volt, hogy Isten azt mondta, ha megmaradtok az én beszédemben, ha engedelmeskedtek, ha betöltitek azt, amit én ti részetekről várok tőletek, akkor minden meg lesz. És most valami olyasmit érzékelünk, hogy Jósafát elmeri mondani a Salamonnak az imáját, mert független attól, hogy hol tartanak a megszentülésben, az, amit az elején már hallottunk, hogy keresték az Urat. És nem csak ő kereste az Urat, hanem az egész nép életében katalizátorokat adott ahhoz, hogy ne kelljen bálványok felé fordulniuk, hanem meglássák, hogy az Isten igaz, jó, hűséges a bíráskodásában, a tanításában minden, az most gyümölcsöt terem, és bizony el tudja mondani azt, hogy azért vagyunk itt, mindannyian ide gyűltünk. És akkor Isten lelke leszáradt, egy emberre, Jaházielnek nevezik, többet nem tudunk róla, tehát hogy ez egy egyszeri profécia az ő életében, vagy máskor is használja az Úr, azt nem tudjuk. De azt mondja, hogy akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet körében Jaházielre, és ő azt mondta, mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben laktok, és te, Jósafát király, halljátok meg szavamat, így szól nektek az Úr, ne féljetek, és ne rettegjetek-e nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten. Holnap szálljatok szembe velük, ímé ők a Cichágón vonulnak majd fel, és rájuk találtok a völgy szélénél, Jeruél pusztájával szemben. Nem is kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok, vesztek, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Úr Júda és Jeruzsálemben. Ne féljetek, és ne rettegjetek. Holnap vonuljatok ellene, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósafát arca borult a földön, és Júda és Jeruzsálem lakói, és mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A Kehátiak és a Kórahiak fiai közül való léviták pedig fölálltak, hogy az Urat, Izrael Istenét nagy fennszóval dicsérjék. Hát szívesen lettem volna ott. Azt gondolom, hogy ez egy olyan pillanat volt az ő életükben, amire mindannyian várunk, amikor azt mondja az Isten, hogy ne féljetek és ne rettegjetek, mert nem ti harcoltok. Mi mindig azt gondoljuk, hogy mi harcolunk. Mi mindig a saját tartalékainkat mérlegeljük. Mi mindig azt tesszük, hogyha vajon ellene tudunk állni annak, aki mondjuk 20 000-jel jön a mi 10 000-ünk ellen. És a mérlegelésünknek az alapja nem az Isten ereje, hanem az, amit a test lát, és ezért fél, és ezért retteg a test. Mert ő csak a láthatókat látja, nem pedig a láthatatlanokat. Az állj meg, és maradj veszteg, ez nehezebb, mint a lendület. Ezt sokszor és sokan megtapasztaltuk már, hogy a lendületet megfékezni, és hitből megfékezni, és várni az Úr szabadítás. Ez egy Jeremiás iralmai 3, tudjátok, ez a jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó az ifjúnak, hogyha porban ül. Hát igen, jó várni az Úr szabadításáig. Ne te akarj harcolni ellene, de higgyed azt, hogy Isten hatalmas arra, hogy addig, ameddig te keresed őt, amíg az előéleted, a jelened, a múltad, a jelened, és a szándékod a jövőre vonatkozóan azt, hogy nem akarok kevesebbet, mint keresni az Urat, amíg megtalálható, segítségül hívni, amíg közel van, kész lenni, elhagyni a bűnt, Akkor is, ha nem sikerül gyors tempóba, de kész lenni. Szóval, amíg ez a szándék él bennem, addig bátran nyugodhatok az Úrnak az ölében, hogy majd ő harcol mindannyiunkért. Aztán olyan megható a jelenetnek ez a vége, hogy amikor megjön a konkrét ítélet, hogy holnap vonuljatok, mert veletek lesz az Úr, akkor arcra borul Jósafát a földön. Én időnként hiányolom ezeket a leborulásokat. Mi már annyira, végeztünk minden jelképes dologgal, hogy még a térdre ereszkedés is nehezen megy, mert olyan, nem divatos. Isten nem ahhoz kötődik, hogy én térden álljak, vagy leboruljak előtte. És igaz, Isten nem ahhoz kötődik, de ezzel együtt az is igaz, hogy a léleknek van egy olyan természetes belső vágya leborulni és imádni az Istent, amit nem lehet, fölül lehet írni, mert fölül írjuk hétről hétre, meg alkalomról alkalommalra, meg félünk attól, hogy akkor szokás lesz valami, és mi utáljuk már a szokásokat, és nem is kell szokásokat hajkurászni, meg nem is kell mindent együtt csinálni, meg egyszerre, meg nem kell mindenkinek ugyanazt érezni. De én azért azt hiszem, hogy amikor megérint az Úr lelke az embernek a lelkét, akkor egy csomó olyan dologra kész a test, ami kifejezi a hódolatot, az alázatot, a tiszteletet, az Isten imádatát, ami azért, még a testünk is vágyakoz, mert sóvárogva várjuk mi is a mi teljes megváltatásunkat, a testünk is sóvárogva vágya. És akkor, amikor a nép leborul, akkor fölállnak a léviták. Hát nem gyönyörű. Fölállnak, hogy dicsérjék az Istent. Valamiért, ami még meg sem történt. Valamiért, ami még csak a reménység, de a reménység az nem fikció, hanem olyan valakiben gyökerezik, aki hűséges. Amit ő megígérő, azt megcselekszi. Ha azt mondja, hogy holnap vonuljatok, mert én ott leszek, akkor bátran vonulhatsz, mert ő ott lesz. És dicsérheted és hálát adhatsz érte, mert ő mondta, hogy vonulj. Persze ennek is vannak a lejáratott formái, tudom, amikor az elvárásá vált, hogy adjak hálát azért, hogy az Úr meggyógyított, miközben nyomorultnak érzem magam és betegnek. Szóval erodált ennek a tartalma, ami már nem az Úr nekem szóló mai ígéretén nyugszik, hanem valami olyan általános ígéretre hivatkozok, ami valóban ott van az igében, de Isten azt várja, hogy a hitem elevenítse meg az ígéretet, ne pedig valami mantra elevenítse meg a hitet. Úgyhogy ezt tették. És ez világ egyik legérdekesebb csatája zajlott le. Másnap kivonultak, és előreállította a papokat, a lévitákat, az énekeseket. El tudjátok képzelni ezt a hadsereget, amelyik úgy vonul ki, hogy egy kórus megy elől, és a többiek pedig békésen követik őket, gyakorlatilag fegyver nélkül. Az ő fegyverük az Úr, és az ígéret, hogy Isten harcol értük és ellenük. Tudjátok, valamelyik Zsoltár megfogalmazza, hogy az Isten az Izrael dicséretei között lakozik. És engem ez olyan régen megérintett, még gyerekkoromban. És aztán, mivel a mi gyülekezetünk egy nagyon éneklő gyülekezet volt folyamatosan, én egész életemben úgy éltem, hogy körbenéztem, és azt láttam, hogy nagyon sok a széthúzás, nagyon sok a egyet nem értés, de egyet láttam mindig, akár csak az énekkérésekben. Hogy ami nem tud kifejeződni a társalgásban, a kommunikációban, az egymás befogadásában, akármiben, a mindenfajta hamisság miatt, amivel föltartóztatják teológiailag az igazságot, az megvalósult az énekléseken. Emberek énekeltek, és láttad az arcukon, hogy az Istennel vannak. Teljesen függetlenül a teológiai beállítottságuktól, teljesen függetlenül attól, hogy éppen balosak voltak, vagy jobbosak, vagy közepesek voltak, hogy egyet tudtál, hogy szól az Istenhez, és az Isten szól hozzá. És aztán ez beárnyékolja utána a következő órákban esetleg a egyet nem értés, meg egy csomó minden, de ott lakozik. És amikor bejöttek idegenek a gyülekezetbe, nem hívők, és megkérdeztük őket, hogy mi ragadta meg? Egytől egyik azt mondta, hogy nem az ige hirdetés. Abból nem értett egy szót se. Nagyon gyakran nem értett egy szót se. Ami megragadta, az a szellemiség, az a lelkület, ami megnyilvánult abban, amikor 200 ember, mindenki kis szóló keresztényként talált, de keresi az Urat, kitárja a lelkét, örömét, szomorúságát, bánatát, próbáit, mind-mind elénekli az Úrnak, és mi pedig asszisztálunk hozzá, mert ugyanúgy asszisztáltunk azokhoz, akiknek örömük volt, mint akiknek bánatuk volt. Na ez valamilyen, ami megérinti a világot. Úgyhogy győztek. És azzal fejezi be a történetet, hogy így megnyugodott Jósafát országa, mert Isten nyugalmat adott neki mindenfelől. Hát ez egy fantasztikus befejezés lenne. Ha nem jönne, és ezzel lassan be is fejezem, az, hogy bizony, múltkor is mondtam, most is azt mondom, hogy a legcsalókább dolog a békesség. Ugyanis akkor eresztjük el magunkat a leginkább. Amikor elhangzik az, hogy Isten nyugalmat adott nekik mindenfelől, hát akkor bizony a test kész arra, hogy visszaérjen ezzel a békességgel, ezzel a nyugalommal. Úgyhogy persze mi hadakozhatunk azzal, hogy Jakab azt tanácsolja, hogy teljes örömnek tartsátok atyám fiai, amikor külön-különféle próbákba estek, tudva, hogy a ti hitetek megpróbáltatása, kitartás szerezés, aztán folytatja. Vagy amikor Jézus azt mondja, hogy örüljetek és örvendezzetek, amikor különböző háborúságok érnek benneteket, tudván, hogy ugyanezért a prófétákat is, akik ti előttetek voltak. No, ez egy nagyon idegen gondolat a test számára. Mi csak örülünk, leeresztünk, halleluja, végre béke van. És most jön elő megint Jósafátnak az alkata. A békesség idejében jönnek elő az alkati tényezők, a jelenbeli gyengeségeink. Megint szövetségre lép Izraellel, holott elmondta neki Jéhu, hogy miért kellett az Isten ellenségével szövetséget keresned. Most persze nem, ez egy távolinak tűnő szövetség volt, nem ment el az udvarba, nem tudunk róla, de viszont szövetséget kötött velük is, és Edom királyával is szövetséget kötött. Ez egy gazdasági társulás volt. Gazdasági társulás célja az volt, hogy Tarsisból, Ofírból aranyat hozzanak. A hajókat ő építette, a terület az Edom királysága volt, ahol a hajókat megépítették. Ecjon-Géberben készítették a hajókat, hogy Tarsisba küldjék. És azt mondja az ige, hogy ám a hajók már ott a készítés helyén mind össze is törtek, és nem jutottak el Tarsisba. Látjátok ismét azt, hogy valahol igyekszik kiegyezni. Igyekszik a környező országokra, hogyha már nekem békén van, akkor most már minden rendben. És én azt hiszem, hogy nagyon nehezen tanuljuk meg, hogy Isten követőinek az útja bizonyos értelemben magányos út. Azt várni, hogy a világ barátsága kíséri, a világ megértése kíséri, hogy ha van egy status quo, egy nyugalmi állapot, elnézést, idegen szót használtam. Szóval, ha van valami olyan kiegyensúlyozott helyzet, amiben már úgy látjuk, hogy kicsit megengedhetjük, hogy csak a nép jobb létéért, valami gazdasági előnyért, ez, valami csak ilyen ideglenes, apró, pici társulást hozzunk létre a világgal, akkor bizony föladtuk ezt a szemléletet. Isten itt már nem rója őt meg, de azt mondja, hogy nem engedi. Nem engedi, hanem összetörnek a hajók, hogy a kikötőben szélvihar támasztott, vagy hogy oldotta meg az Isten, ez Fantasztikus, ezt ő valahogy megoldotta, de összetörtek. És a királyok könyve jegyez föl egy nagyon apró mondatot, az pedig az, hogy miután összetörtek a hajók, akkor Jórám, aki akkor Izrael, tehát a szomszéd állam királya volt, ő felajánlotta, hogy kezdjék újra, kvázi, kezdjék újra, és azt mondta, nem is Jórám, az az ő más a következő gyerek volt, akkor azt mondta Aháb fia Jósafátnak, hadd menjenek el a szolgáim a te szolgáiddal együtt ezeken a ugyanan épített hajókon, és egy mondat a befejezés, és tulajdonképpen ez a Jósafát történetnek a végkicsengése, azt mondja az ige, hogy de Jósafát nem akarta. Hát azt is mondhatnám, hogy talányos befejezés, mert valóban talányos befejezés. Én remélem, hogy ez a mondat azt akarja, hogy Jósafát már tanult a korábbi leckékből, és már hamarabb megadta magát. Tehát amikor úgy látta, hogy Isten áldása nincsen ezen a terven, akkor már ismerős volt számára az Istennek a bánásmódja, és föladta. És akkor már hiába próbálta visszacsalogatni Ahaziáz új király, Akháb után már nem ment lépre. Én azt hiszem, hogyha nincs is ilyen módon egy nagy befejezés, egy ilyen, mit tudom én, milyen befejezés, már csak a szokásos gondolat hangzik el, amelyik arról szól, hogy elaludt és atyáihoz tért Jósafát, és eltemették atyái mellé Dávid városában, utána fia Jórám lett a király. Szóval, hogyha nincs is ennél több, de valahol azt érzékeljük, hogy Isten ugyanezt az utat járatja velünk. És nem hagyja abban mi életünkben sem. És lehet, hogy a saját alkati tényezőink, ami lehet, hogy ugyanilyen kiegyezéses kapcsolatra való törekvés, szerintem nagyon sokunk életében nagyon gyakran ez, de aztán csökkennek ezek az amplitudók, emlékeztek, sokszor mondom, hogy a halálnak az ismertető jele az az, amikor ezek a görbék, a színusz görbék, ugye az EKG-n úgy szépen csillapodnak, és aztán a végén beáll a vízszintes, egyenes állapot. És én azt hiszem, hogy a mi életünk is egy ilyen nagy amplitudóval kezdődő az Isten munkájában, vagy az Isten kezelésében. Nagy amplitudóink vannak, nagyon fogadkozunk, aztán nagyon mélyre süllyedünk, szentek vagyunk, aztán hamisak vagyunk, és ez a nagy amplitudó váltás folyik, fogadkozunk, hogy soha többet nem tesszük, aztán másnap megtesszük, és azt egy darabig szégyeljük magunkat, aztán utána mégsem szégyeljük magunkat annyira, hogy tényleg soha többé ne tegyük, mert hát, hogy nem is tehetjük a magunk erejéből. De szép lassan ez a dolog csökken, és a végén valami olyasmi jön létre, amiről Ézsaiás prófétál, és aztán Keresztelő János él ezzel a fordulattal, hogy minden halom lenyomattassék, és minden bölgy fölemeltessék, és jöjjön létre az az egyenletes térföld, az a fensík, amin aztán a király bejöhet, és nagyon egyszerű megfogalmazásban számomra ez a halál. Úgy értem, hogy az a halál, amit az ige, az új szövetség tanít, hogy meg kell halni. Ameddig nem halunk meg, mármint nem testileg, hanem ezekben a nagy-nagy ignadozásainkban, addig hát nem tud belovagolni úgy a király, hogy szeretne bejönni a mi életünkbe. Úgyhogy úgy hagytuk abba, meg úgy hagyjuk abba Jósafát életét, hogy látjuk, hogy az Úr munkája folyik benne. És ez egy szép vég, mert az Úr munkája folyik bennünk is, és én azt gondolom, hogy amikor elszólít bennünket, ahogy őt elszólította, hogy az atyáihoz tért, akkor is mi valahol az úton leszünk, és valahol ez a dolog folytatódik, és hív el olyankor az Úr, amikor jónak látja, hogy itt legyen a vég. Hát ezek voltak, ami ma a szívemben voltak, és köszönöm, hogy meghallgattátok. Remélem, sok-sok gondolat ébredt bennetek. Amen.